Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az OTP Bank stratégiai együttműködési megállapodást kötött a kiberbiztonsági oktatás, kutatás és szakember utánpótlás erősítése érdekében. Kalapos Mihály Borókai Bencét, az OTP Bank csoportszintű kiberbiztonsági vezetőjét kérdezte.
Alapvetően az OTP Banknak van egy kiberbiztonsági kutatásfejlesztési ökoszisztémája, amit kezdetben az LT-vel, tavaly évben pedig az NKE-vel egészítettünk ki is, az idei évben pedig szerencsénk van becsatornázni ebbe az ökoszisztémába a BME-t is. Aminek három jelentős pillére van, hogy ez a két intézmény hosszú távú együttműködésbe kezdjen, a kiberbiztonsági oktatás, kiberbiztonsági kutatás és a kiberbiztonsági szakemberek utánpótlását tudjuk erősíteni közösen.
Hogyan tud ebbe a folyamatba belépni az OTP Bank?
Alapvetően, ahogy Hassan rektor úr is kiemelte, azt a tudásbázist, ami jelenleg megtalálható a Műszaki Egyetemen, azt az OTP Bankban felgyülemlett kiberbiztonsági tapasztalatokkal tudjuk ötvezni. Tehát az a szürke állomány, ami jelenleg megtalálható a BME-n, azt olyan kutatási témákban fogjuk becsatornázni, amikkel mi minden nap, akár a csalásmegelőzésben, akár a kiberbiztonságban nap mint nap szembesülünk. És ezeket a problémákat közösen tudjuk feltárni, hogy milyen védekezési mechanizmusokat tudunk kiépíteni közösen.
Ugye már csak azért is, mert a kiberbiztonság ma már nem csupán informatikai kérdés.
Ez így van, ennek van egy nagyon jelentős gazdasági hatása is, ugyanis ma már sajnos azt mondhatjuk, hogy amellett, hogy több intézményt ér napi szinten kibertámadás, a legnagyobb célpontja a támadóknak mindig az ügyfelek. És ezért olyan védekezési struktúrában gondolkodunk, ahol az ügyfelek pénzét is bizalmát tudjuk erősíteni a pénzügyi intézményekkel szemben. Ennek jelentős eredménye például, hogy korábban az LT-vel való közös együttműködésben a távoli asztalos csalások elleni módszerek ellen építettünk ki egy új védelmi rendszert.
Hogyan zajlik majd egyébként mindez a gyakorlatban?
Valószínűleg úgy fogjuk elkezdeni, hogy elkezdünk olyan mindennapi problémákat megismertetni a hallgatókkal, amivel mi szembesülünk, és meghirdetünk olyan kutatási témákat, amit az OTP a mindennapi munkavégzés mellett nehezebben tud kutatni. És ezért célzottan olyan labor témákat fogunk felvetni, ahol a hallgatók jelentkezési alapon tudják megvizsgálni a problémánkat, és megnézni, hogy milyen informatikai megoldást tudnak kialakítani arra, hogy egyszerűsödjön a helyzet, vagy egy olyan védelmi rendszer tudjunk kialakítani, ami hatásosan tud az OTP rendszerébe is aztán később megjelenni. Ez az egyik része, és mivel ugye korábban jeleztem, hogy három pillérbe gondolkodunk, ugye amellett, hogy valós problémákat, valós helyzeteket vetünk fel, amit meg tudnak érteni, és megoldást tudnak kínálni rá a hallgatók, amellett pedig az a tudás, ami a mi oldalunkon a gyakorlatban előállt, azt pedig beszeretnénk csatornázni a BME-ben az oktatási rendszerbe, hogy lássák, hogy az az elmélet, amivel ők minden nap találkoznak, az a gyakorlatban hogy néz ki.
Borókai Bencét, az OTP Bank csoportszintű kiberbiztonsági vezetőjét hallották. Paragrafus. Bemutatták a civil klímatörvény javaslatot. Kalapos Mihály Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének elnökét kérdezte.
Az éghajlatváltozás már itt van. Már látható, hogy ez nem csak gyermekeink vagy unokáink miatt fontos, hanem magunk miatt is. Az életlehetőségeink alapját érinti az éghajlatváltozás, egészség, vagy élelmiszer, vagy a munkánk, vagy a lakhatásunk mind kapcsolódik ehhez a kérdéshez. Évtizedek óta figyelmeztetünk nem csak erre, hanem arra is, hogy összhangba kell hozni a cselekedeteinket, ezzel kapcsolatos lépéseinket, mert jelen pillanatban, amit az egyik kezünkkel fölépítünk, a másikkal esetleg lerombolunk, több megújulónk van, de közben a városaink vagy a különböző más területeink alkalmazkodó képességeit pedig romboljuk, vagy az energetikai átállás elindult, de közben újabb függőségeket építünk ki. Ezeket az ellentmondásokat is próbálja kezelni a civil új klímatörvény javaslat, hogy meghaladjuk ezt az ágazati gondolkodást. Erre hívtunk párbeszédre ágazatokat, ami folyamathoz több mint 200 szervezet csatlakozott az elmúlt több mint 10 hónapban.
Mit lennének a legfőbb javaslatok, vagy az azonnali teendők?
Az új klímatörvény javaslatunk az ezekkel kapcsolatos cselekvés kereteit jogi háttereit és eszközeit fekteti le, és megfogalmazza az ágazatok számára és a mezőgazdaság, az erdészet, az energia ágazat számára, hogy milyen irányba kellene elindulni, és fontos az a kérdés is, hogy ezek megvalósuljanak, tehát számon kérhetőek legyenek azok a lépések, amiket megtesz a kormányzat, és így a civil szervezetek és a különböző más társadalmi szereplők bevonására is szólunk. 2030, 2040-es, 2050-es kibocsátás csökkentési célokat ki kell tűzni, de a lépéseket minden évben azonnal meg kell tenni. Ehhez nyújt segítséget a karbon költségvetés, amely évente meghatározza, hogy milyen kibocsátási célokat kell teljesíteni Magyarország számára, és ha ez nem teljesül, vagy más valami határ van, akkor ezeket évente ki lehet igazítani. Az egyes törvényalkotási lépéseknek, vagy jogszabályalkotási lépéseknek mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen éghajlatváltozással kapcsolatos hatása van, erre is tartalmaz iránymutatást, illetve kötelezettséget a klímatörvényjavaslatunk, illetve ez a társadalommal együttműködésben valósulhat csak meg, ezért különböző testületek felállítására, éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos, illetve társadalmi testület felállítására is tesz javaslatot a klímatörvény.
Felvették már egyébként a kapcsolatot a kormányzattal? Egyáltalán van valami fajta kommunikáció most a kormányzat és önök között?
Talán a mi folyamatunktól sem függetlenül, mind az élő környezetért felelős minisztérium, mind a miniszterelnök úr is megerősítette, hogy ősszel születni fog egy klímatörvény. Ez bekerült a törvényalkotási programba, elindultak már az informális egyeztetések, tehát reméljük, hogy ősszel nem csak egy klímatörvény fog születni, hanem ez megfelelő komplexen és megfelelő felhatalmazással nyúl ehhez a kérdéshez, és rendszer szemléletben fogja ezeket a dolgokat megoldani.
Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének elnökét hallották. Paragrafus. 2025-ben több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a görögdinnye árusokra és forgalmazókra a termék ellenőrzéseket követően. Így idén szigorítottak a minőségellenőrzési szabályokon, mondta az Inforádiónak Ejtman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. A riporter Barkóczi Bence.
A tavalyi ellenőrzési adatok és tapasztalatok alapján az idejében még fókuszáltabban vizsgáljuk a dinnyéket, azok minőségét, jelölését, illetve a nyomon követhetőségi követelményeket. Ahogy a tavalyi évben, úgy idén is nagybani piacokon, kiskereskedelmi üzletekben, árusítóhelyeken és útmenti árusoknál egyaránt ott vannak a kollégáink, éppen ezért, hogy biztosítsuk azokat a amúgy szigorú Európai Uniós és magyar jogszabályok érvényesítését, amelyek valamelyik gyümölcs forgalmazására elő vannak írva. Ugye tavaly kifejezetten a termékek minőségével, a kötelező jelölések megfelelőségével és a nyomon követhetőségi követelményekkel kapcsolatban merültek fel a problémák. Emiatt került sor a 19 millió forint összértékű bírság kiszabására, ezért mindenképpen indokolt az idei évben is a vizsgálatok folytatása és még fókuszáltabbá tétele.
Pontosan miket figyelnek egy ilyen termékvizsgálaton?
Kifejezetten figyeljük a termékek minőségét, a kötelező jelölések megfelelőségét, a nyomon követhetőséget. Vizsgálják a kollégák egyébként a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, az esetleges lepedéseket, a nyomódásokat és az alakhibákat, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták el. Ugye akkor nem csak élelmiszerbiztonsági, hanem higiéniai vizsgálatokat is folytatnak a kollégák, hiszen nagyon fontosak a kézmosási illemhely használati lehetőségek biztosítása, a személyi higiéniai feltételek, vagy például az, hogy a darabolt termékek kezelését megfelelően megvalósítják-e, például a darabolt dinnye csak lefóliázva árusítható, és ezt a direkt napfénytől védeni szükséges. Ezt is ellenőrzik a kollégák, mert a tavalyi évben ezzel kapcsolatban is nagyon sok kifogás merült fel.
Ezen kívül még mik voltak azok, amik miatt ennyi bírságot kiszabtak? Milyen hibákat találtak a dinnyék minőségében, vagy akár a tisztasági körülményekkel kapcsolatban?
A tavalyiban azt tapasztaltuk, hogy a termékek minőségével kapcsolatban kevesebb probléma merült fel. Elsősorban a nyomon követhetőség és a származási ország megtévesztése miatt kerültek sor eljárások lefolytatására, illetőleg bírságok kiszabására. Ez ugye az élelmiszer hamisítás egyik tipikus alapesete, és ezért nagyon fontos, hogy tudja igazolni azt a kereskedő, a forgalmazó, hogy honnan szerezte a terméket. Hogyha magyarként van feltüntetve, és a kis magyar zászlót is egyértelműen kiteszi, mert az kötelező kitenni, akkor tényleg tudja azt igazolni, hogy az magyar termék, magyar élelmiszer, magyar dinnye, mert ha nem, akkor a fogyasztók megtévesztése valósul meg, és ez egy nagyon súlyos kihágás. Tavaly évben is elsősorban ezek miatt került sor bírság kiszabására.
Ettől függetlenül, hogy alapvetően nem a dinnyék tisztaságával vagy minőségével volt a gond, az átlagos vásárló hogyan tud arra odafigyelni, hogy szinte biztosan vagy nagy valószínűséggel jó minőségű dinnyét tudjon vásárolni?
Az nagyon fontos, hogy figyelni kell a jelöléseket, a megfelelő származási országot. Nyugodtan kérdezzék meg a vásárlók az eladókat, hogy honnan származik az a termék, hogy mikor került sor annak a begyűjtésére, beszerzésére. Vannak ezek a hagyományos lehetőségek, a dinnyekopogtatás, de emellett például, ha megnézik a dinnye kocsányát, a szárát, hogy az minél szárazabb, annál érettebb az a dinnye. Vagy például a teljes alkú zöld görög dinnyénél az a sárgásodás, hogyha minél éresebb a sárga szín, az is utalhat az érettségre, úgyhogy ezeket is érdemes mindenképpen a vásárlás megelőzően figyelembe venni.
Edman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét hallották. Az Európai Parlament megszavazta az úgynevezett chat control szabályozás meghosszabbítását 2028-ig. Ez a törvény lehetővé teszi, hogy az üzenetküldő alkalmazások önkéntesen átvizsgálják a felhasználók privát üzeneteit és fényképeit a gyermekbántalmazás megelőzése érdekében. Az Ernst & Young tanácsadó Kft. Kiberbiztonsági menedzsere azt mondta, míg a megszavazott chat control 1.0 önkéntes szűrési rendszerben a cégek döntetik el, hogy átvizsgálják-e a beszélgetéseket, addig a tervezett chat control 2.0 egy szigorúbb állandó változat lenne, amely kötelezővé tenné az összes privát üzenet átvizsgálását. Borolivér hozzátette, ez utóbbiról azonban nem született konszenzus az elmúlt években. Rozgonyi Ádám interjúja.
A Chat Control 1.0, ez eredetileg egy 2021-ben megjelent regulációs formula az Európai Unióban, ami az e-privacy elnevezésű Európai Uniós irányelvtől való ideiglenes eltérést teszi lehetővé, annak az érdekében, hogy a gyermekek online védelmét a közösségi média világában is, illetve az online tartalmak tekintetében is bizonyos technológiákat alkalmazva lehetővé tegyik. Ez azt jelenti, hogy különféle automatizált technológiáknak a segítségével, hogyha az önkéntesen csatlakozott szervezetek és például közösségi média tartalom szolgáltatók észlelnek egy ilyen gyanúsnak tűnő gyermekek szexualitásával kapcsolatos tartalmat, akkor ezt jelenthetik, és el lehet távolítani az ilyen illegális gyermek bántalmazási vagy egyéb tartalmakat. Az Európai Bizottságnak viszont van egy hosszú távú célja is, egy átfogóbb uniós szintű gyermekvédelmi keretrendszernek a létrehozása. Ez még nincs elfogadva, nincs konszenzus az Európai Unióban, ezért tértünk újra át erre az ideiglenes jóváhagyásra. Vita lényege lényegében az, hogy ez egy jó cél, ebben mindenki egyetért, nem ez a vitának a lényege, hanem az, hogy milyen eszközökkel valósítjuk meg a gyermekek védelmét. A támogatók szerint az automatikus felismerés különféle technológiákkal menélkül gyakorlatilag nem tudna megvalósulni, a kritikusok szerint viszont az, hogy belenéznek a privát kommunikációkba tömegesen, az automatizált ellenőrzés veszélyessége az igazából egy nagyon-nagyon érzékeny mezőre lép már, és nem támogatják pont az ilyen az üzenetekbe való betekintés miatt ezt az egész folyamatot. Viszont itt érdemes beletekinteni az Európai Unió jogalkotási folyamatába, hiszen ez 2021-től tart ez az egész dolog, és abszolút nem lehet összekeverni, és nem is fontos összekeverni a chat control 2.0-val, hiszen ez a chat control 1.0, ez egy ideiglenes és önkéntes rendszer. Nem kötelezi általánosan a szolgáltatókat a vizsgálatra, hanem jogalapot ad bizonyos szolgáltatóknak, hogy folytathassanak ilyen ellenőrzéseket a már meglévő technológiáik bevonásával. A chat control 2.0 nulla. Ez lenne a nagy átfogó keretrendszer igazából. Ebben nincs konszenzus. 2022 óta tart a vita, azóta nem tudnak megállapodni az Európai Unióban az oda delegált tagok, hogy legyen vagy ne legyen. Ezért már egy jóval vitatottabb formula. Kockázatértékelésen alapul, célzott és adott esetben kötelező észlelési kötelezettségeket von maga után. Jelenteni kell ezeket, és nem önkéntes, ahogy a chat control 1.0, de itt a cél mindenféleképpen jó és nemes. magát az eszközt vitatják, ahogy ez megvalósulna igazából.
Igen, tehát hogyha 2.0 életbe lépne, akkor ez már egy teljesen egy szélesebb körű és hát kontrollálhatatlanabb megfigyelést jelentene?
Nem feltétlenül, mert itt fontos azt tisztázni, hogy nem az üzenetek tartalmát olvassa ez az automata technológia igazából, hanem a képeknek, az üzeneteknek, meg mondjuk a videóknak a digitális lenyomatát érzékeli, egy bizonyos sorszámok vagy sorozatszámok mentén nagyon leegyszerűsítve, és ezeknél a gyanúsnak vélt tartalmaknál jelezne be a rendszer. Tehát ez szerintem egy fontos különbség, egy fontos lényeges különbség, hogy nem az üzenetek tartalmába tekintene bele, de lényegesen nagyobb betekintést engedne azért, nyilvánvalóan az emberi diskurzusok vonatkozásában, főleg, hogyha mondjuk egy ilyen chat funkció végponttól végpontig van titkosítva, ami azt jelenti, hogy A és B személy között az üzenet tartalmát A és B személy között legálisan más nem ismerheti meg. Ezeket pont azért hozták létre, hogy az érzékeny, szenzitív adatok azok ne jussanak illegális kezekbe, ne lehessen feltörni ezeket a chat üzeneteket. Na most ez a chat control 2.0 pont azt hozná maga után, hogy ezekbe az üzenetekbe is bele lehetne tekinteni, de nagyon fontos, hogy nem az üzenet tartalmát ismernék meg, hanem ezeknek a digitális fényképeknek, videóknak a lenyomatából vonna ő le valamilyen technológia útján konzekvenciákat, ami persze természetesen, kinyitok egy következő ablakot, magával hozná az úgynevezett fals pozitív észleléseket is, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy adott esetben egy tartalomról az automata rendszer az tévesen mondja azt, hogy ez bizony illegális gyermek bántalmazással vagy gyermekpornográfiával kapcsolódó tartalom.
Az meg megint nem jó, mert akkor az meg egy olyan gyanúsítás, ami alaptalan adott esetben, vagy lehet alaptalan. Kivizsgálná meg, hogy van-e ennek alapja?
A kritikusok többsége azt hiányolja, hogy itt az ellenőrzés az automata észlelésnek a végén például nincsen semmilyen emberi felülvizsgálat, mielőtt súlyos következménye lehet adott esetben, mondjuk egy hatósági eljárás, vagy bármilyen, vagy egy fiókletiltás kisebb, rosszabb esetben. Tehát ez nem történik meg, az az emberi felülvizsgálat. Ez lehet, hogy célszerű lenne egy ilyen plusz ellenőrző funkciót beépíteni. Mindenféleképpen szükséges lenne beépíteni mondjuk egy értesítést a felhasználónak, mielőtt mondjuk történik bármifajta komolyabb észrevétel. Ezek mindenféleképpen jók, amellett, vagy jók lennének, amellett, hogy természetesen a jogorvoslati lehetőség az minden személy előtt nyitva áll, de hát ismerjük azt a igazából szélmalom harcot, hogyha valaki akár csak ír egy közösségi média tartalom szolgáltatónak, hogy mondjuk nem tudom én, zárolták a fiókját is vissza kéne kapni, akkor az milyen procedúrával zajlik. Szóval itt nagyon sok féket kellene még beültetni ebbe a mechanizmusba, és gyakorlatilag ezek azok a kérdőjelek, amiket még nem tudtak kiegyenesíteni a jogalkotók, és ezért nem került véglegesen elfogadásra, ezért vagyunk még mindig ott, hogy az e-privacy irányelvtől jelen pillanatban is még csak eltérni lehet, és határidőt hosszabbítottak az eltérésre, léptették ki életbe magát a Chat Control 2.0-át.
Ugyanakkor óvatosan kell kezelni azokat az üzeneteket, amelyeket mondjuk feltehetőleg akár a Facebook üzemeltetői küldenek nekünk, mert nagyon sok esetben ezek adathalász kísérletek.
Így van, ez egy most már velünk élő trend, azt kell, hogy mondjam, és ezt hozzá kell szoknunk, mert ezek a csalások egyre jobbak és jobbak lesznek, és pontosan nagyon jól tudják a kiberbűnözők is, mert roppant jól alkalmazkodnak minden környezethez és minden helyzethez, így ezzel az irányelvvel is pontosan jól tisztában vannak, tehát adott esetben előfordulhat, hogy magukat akár a Meta alkalmazottjainak vagy adminisztrátorainak adják ki, és a Facebookon vagy Instagramon vagy akár egy másik szolgáltatónál a TikTokon jönnek olyan üzenetek, amelyek első meg második ránézésre is úgy tűnnek, mintha az adminisztrátoroktól jönnek, de valójában ezek az esetek többségében, mondjuk 90%-ában ezek valamilyen úgynevezett adathalász csaláshoz köthetőek. Ezek az adathalász csalások két dologra hajtanak mindenféleképpen, a pénzünkre meg az adatainkra. Ezekben az a közös általában, hogy valamit kérnek vagy állítanak sürgető hangnemben, és arra akarnak rá venni engem, hogy vagy adjak meg valamilyen személyes adatomat, például felhasználó nevemet a jelszópárosommal, vagy éppen kattintsak valamire rá, és akkor ott kell valamit megerősítenem. Nagyon fontos, hogy az ilyen közösségi média tartalomszolgáltatók igazi adminisztrátorai, mint ahogy például a telefonon érdeklődő banki ügyfélszolgálatnak az alkalmazottja, soha nem kér ilyen szenzitív adatokat tőlem. Tehát nem fogja kérni sem a jelszavamat, nem fogja kérni sem a felhasználó nevemet, és a banki ügyintéző telefonon nem fogja tőlem kérni a PIN kódomat, meg a jelszavamat. Sem a megváltoztatáshoz, sem semmihez sem. Tehát ennek ne dőljünk be, nyugodjunk meg, nyugodtan keressünk rá az interneten, vannak ilyen nagyon frappáns kis weboldalak, például ilyen a Vírus Totál nevezetű weboldal, ami az Europolnak egy nagyon jó kezdeményezése, más piaci gazdasági társaságokkal kollaborálva jött létre ez a weboldal, lehet ellenőrizni ezeket a káros tartalmakat, be lehet tenni mellékleteket, le lehet hívni weboldalaknak az értékelését, és akkor ő meg fogja mondani, ez a Vírus Totál weboldal, hogy mennyi esély van arra, hogy ez a tartalom, ez a weboldal, vagy ez az üzenet, ez például gyanús, kamu, adathalász tevékenységre utal, avagy sem. Ezekkel éljünk, az emberi gondolkodás az nem elvehető tőlünk igazából, azt ne adjuk oda, éljünk azzal a gyanúval, hogy át akarnak minket verni, és a hamis biztonságérzetben ne ringassuk bele magunkat sohasem, hogy én úgyse lehetek érdekes senkinek sem, mert eddig sem vertek engem át.
Egészen elképesztő csalások vannak már valóban, például, hogy valaki rendőrnek adja ki magát, és úgy követel, kér valamit direktben egy felhasználótól, tehát ez azért nem ez a hivatalos út.
Nem, gyakorlatilag, ha régebben emlékszünk az úgynevezett unokázós csalásokra, vagy akár klasszikus betörésekre, ezek átmentek az online térben. Ezek valósulnak meg az online térbe, klasszikus módszereket újra gondolva, magukat mondjuk nem feltétlenül az unokának, a barátjának adják ki, de valami hasonló analógiát alkalmazva akarnak engem az online térben átverni, akár hivatalos személynek kiadva magukat. Tényleg rendkívül jól lemásolják a hivatalos szerveknek a weboldalait, használják a logójukat, használják a szófordulataikat, a neveiket, a mesterséges intelligencia fejlődésével egyre jobbak és jobbak ezek a támadási formulák, egyre jobbak és jobbak ezek a mintázatok, szóval ember legyen a talpán, aki egy ilyen szinte tökéletesen kivitelezett e-mailben, vagy SMS-ben, vagy hanghívásban észreveszi azt a pici kis hibát, vagy azt a pici kis jelet, ami arra adhat okot, hogy én gyanakodjak. Itt ezért szoktam mindig azt mondani, hogy a kritikus gondolkodás és a gyanakvás, persze nem úgy, hogy a metron megyek lefele, és mindig magam mögé nézek, hogy követnek-e, de ez a normális emberi kritikus gondolkodás az legyen ott, és hogyha engem valaki felszólít, akár magát rendőrnek kiadva, vagy egy közműszolgáltatónak, akkor gondoljam végig azt, az online térben nyilvánvalóan, de a fizikai térben is, hogy egyáltalán annál a közműszolgáltatónál vezetek-e bármilyen folyószámlát, vagy van-e szerződéses jogviszonyom, annál a pénzintézetnél vezetek-e folyószámlát, követtem-e le adott esetben kihágást, jártam-e arra, amerre mondjuk a rendőr állítja, törtek-e be mondjuk a szomszédba, hogyha ő azt állítja a levélbe, hogy betörtek a szomszédba. Tehát, hogy ezek ne essünk pánikba. Ez a legeslegfontosabb, gondolkodjunk mielőtt kattintunk, gondolkodjunk mielőtt bármilyen adatot kiadunk, és ha tudunk, akkor ellenőrizzük ezeket az információkat, és járjunk utána ezeknek a dolgoknak, plusz egy-két perc szerintem senkinek az életében nem fog osztani, szorozni, mert azt kell tudomásul vennünk, hogy ahogy a mesterséges intelligencia fejlődik, már pedig nagyjából két havonta duplázza a saját kapacitását és a saját tudását, úgy lesznek egyre jobbak és tökéletesebbek ezek az átverések.
Bor Olivért, az Ernst & Young tanácsadó Kft. Kiberbiztonsági menedzserét hallották. Paragrafus. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az Európai Bizottság jóvá hagyta, hogy Magyarország csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, közölte a brüsszeli testület. A döntés 20 nappal azután lép életbe, hogy kihirdeték azt az Európai Unió hivatalos lapjában. A részletekről Zsámboki Zsolt kérdezte Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét.
Ugye az, hogy csatlakoztunk az Európai Ügyészséghez, és ezt formálisan jóvá is hagyta az Európai Bizottság, ez nem jelenti még azt, hogy meg is kezdheti a munkáját. Egy körülbelül fél éves előkészítő fázis fogja ezt követni, ahol a magyar jogszabályokat összhangba kell hozni az európai szabályozásokkal, illetve hát az egyik legfontosabb, hogy az európai ügyésznek, aki egy delegált lesz itt majd az Európai Uniónak a delegáltja, ugyanakkor egy magyar állampolgár, majd kinevezésre kell kerülnie, és ennek a folyamatát is el kell indítanunk. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy fél év múlva kezdheti meg igazán a munkáját az Európai Ügyészség Magyarországon.
Mit fognak vizsgálni, mit vizsgálhatnak?
Ugye maga ez a funkció, amivel ők rendelkeznek, azt szoktuk mondani, hogy az Európai Föderalizációnak az egyik legelőre haladottabb intézménye, hiszen közvetlen büntető hatalom gyakorlásába bele tud az Európai Ügyészség lépni. Ez azt jelenti, hogy nyomozással, vagyonlefoglalással, házkutatással, gyanúsítással, akár szabadságkorlátozással, vádemeléssel tud járni, abban az esetben, hogy az Európai Uniónak a pénzügyi érdekeit sért több bűncselekményeket talál, és hát az ő, azokat, akik elkövették ezeket, azokat büntetőjogi felelősségre vonással tudja majd követni, vádat tud emelni, és a vád képviseletét is el tudja majd látni a nemzeti, ez esetben ugye a magyar bíróságok előtt.
Meddig terjed így visszamenőlegesen a hatásköre Magyarországra nézve az Európai Ügyészségnek?
Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hiszen 2017-ben hozták létre az Európai Főügyészséget és az Európai Ügyészi Hivatalt. 2021. június 1-től működik, akkortól hatályos az ő működése, és amikor Magyarország csatlakozik, akkor 2021. június 1-ig visszanyúló hatáskör fog majd ennek az intézménynek a kezében lenni. Ez azt jelenti, hogy azok az ügyek, amelyek utána keletkeztek, és ahol a büntetőjognak a kriminalizációja ugye felmerülhet, ott el tud majd járni.
Ez ki határozta meg ezt a 2021-es időpontot?
Ugye akkor lépett hatályba maga ez az ügyészi hivatal, és ez ugye azt jelenti, ugye nem lehet úgy értelmezni, hogy visszaható hatálya lenne, hiszen azok a bűncselekmények, vagy azok a cselekmények, amelyeket elkövettek, ezek a nemzeti jogban is ugyanúgy üldözendők, de az Európai Ügyészségnek lehetősége van arra, hogy a nemzeti hatóságoktól átvegye ezeket az ügyeket, és a saját hatáskörébe tudja lefolytatni a vizsgálatokat.
Ennek a vádhatóságnak kifejezetten az uniós pénzek felhasználása a célja, illetve azoknak a visszaéléseknek, amiket ezekkel elkövethettek?
Így van, ugye tipikus ügyek, amelyekben el tud járni, többek között az uniós támogatásokkal kapcsolatos csalások, tehát ha például fiktív vagy meghamisított pályázati dokumentációkat fedez föl, esetleg túlárazott teljesítéseket, mondjuk a összejátszás valamilyen támogatási projektben hamis számlákat állítanak ki esetleg. A másik nagyon fontos kategória a korrupcióval kapcsolatos intézkedések, például valamilyen kenőpénzért manipulálnak egy uniós finanszírozási közbeszerzést, vagy akár ugye a közvetítő jutalékot fizetnek mondjuk uniós pénzeknek a megszerzéséért. A harmadik ilyen nagyon fontos csoport a hűtlenkezelés és a sikkasztásnak a felkövetése, emellett pénzmosással, szervezett bűnözéssel elleni fellépéssel, és hát az egyik legnagyobb ugye a határokon átnyúló áfacsalásoknak a felderítése.
Amiket itt elmondott, ezek mind gazdasági jellegű dolgok, más jellegű ügyeket nem is vizsgál ez az ügyészség?
Ugye megvannak nagyon a korlátai is ennek, hiszen azok az ügytípusok, amelyek itt érintve lehetnek, ezek mindenképpen az Európai Uniós kifizetésekkel, illetve az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatosak. Tehát nem tud átterjedni olyan ügyekre, amelyek mondjuk csak kifejezetten egy országon belül, de nem Európai Uniós pénzekre vonatkoznak, illetve hát ugye meg kell lenni azoknak a sajátosságoknak is, amelyek lehetővé teszik azt, hogy bizonyos országokban beavatkozzon. Ugye, hogyha van egy problémás ügy mondjuk, ami átnyúlik a határokon, akkor meg kell határozni azt is, hogy melyik országnak a központi ügyésze lesz az, illetve az a delegált ügyész, aki eljár, hiszen több országot is is érinthet egy-egy nyomozati cselekmény.
A magyar részről milyen kötelezettségeink vannak még? Kell-e például jogszabályt változtatni, és hogyan lesz kijelölve például az a magyar ügyész, aki majd magyar részről itt az itthoni irodát vezeti?
Kezdem akkor az utóbbival, ugye itt ki kell jelölnünk mindenképpen egy valakit, illetve egészen pontosan a szabályok szerint három jelöltet kell állítani a tagállamnak erre a tisztségre. Ennek a személynek, illetve ezeknek a személyeknek a tagállami ügyészségen vagy a bírói karon belül aktív tagnak kell lennie. Nem félhet kétség a függetlenségükhöz, és rendelkezniük kell nagyon magas ügyészi vagy bírói tisztséghez szükséges képesítéssel. Majd ők közülük az Európai Uniónak fog választani a megfelelő intézménye egy végleges jelöltet. Ő fogja majd ellátni a hivatalát, és nem is kisebb intézmény, mint ugye az Európai Tanács fogja majd elvégezni. Ezen kívül ugye még rengeteg mindent kell majd tennünk, hiszen a magyar szabályozásnak rendelkeznie kell majd a delegált európai ügyésznek a szervezetének a biztosításával, tehát itt irodát, személyzetet, informatikai rendszert kell majd biztosítani, megfelelő költségvetési erőforrásokat kell biztosítani, hozzá kell férniük majd a magyar ügyészségnek, a rendőrségnek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a különböző és releváns adatbázisaihoz. Meg kell még határoznunk majd jogszabályi szinten, hogy az európai ügyész milyen módon usasíthatja a magyar nyomozóhatóságokat, ki kell jelölnünk például azokat az intézkedési formákat, amelyek felett bírói kontrollt gyakorol majd a delegált ügyész, és hát szabályozni kell az ügyeknek a jelentését és az átadásának a módszerét, és nem mellesleg pedig az összeférhetetlenségi kérdéseket is rendeznünk kell. Úgyhogy még elég sok jogszabályi módosítás és intézkedés vár az Európa magyar hatóságokra.
Hogyan indulhat el egy ügy, ki fordulhat az Európai Ügyészséghez?
Hát alapvetően ugye hasonlóan, mint a első jogrenden belül, ugyanúgy lehet elindítani ezeket a büntető ügyeket, és az európai ügyész dönthet arról, hogy ő indít ilyeneket, vagy pedig, ahogy mondtam, lehetősége van, úgy hívják, hogy evokációs joga bizonyos ügyeket átvenni a nemzeti hatóságoktól, abban az esetben, hogyha már azok folyamatban vannak.
Gálik Zoltánt, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét hallották. Paragrafus. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete népszavazási kezdeményezést nyújtott be december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, amelynek a Nemzeti Választási Bizottság helyt adott, így megkezdődött az aláírásgyűjtés. A cél 200 ezer aláírás összegyűjtése szeptember 4-éig. Erről beszélt az Inforádiónak a szakszervezet elnöke. Karsai Zoltánnal Kalapos Mihály beszélt.
Hol tart ez az aláírásgyűjtés, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen?
Ugye ennek van egy története, hogy ezt mi február elején indítottuk el, mint kezdeményezést. Május 15-től gyűjthettük volna aláírásokat, tehát a kezdeményezés beadásakor még bőven a választások előtt voltunk. Amikor a választás megtörtént, akkor mi is úgy tudtuk, hogy úgy gondoltuk, hogy a Tisza párt ezt a zászlajára tűzte, és ez meg lesz. Ezért adtunk egy kis időt. Adtunk egy hónapot, küldtünk egy levelet a miniszterelnöknek, hogy miről szeretnénk beszélgetni, és nem kaptunk semmilyen választ. Utána küldtünk még egy levelet, majd próbálkoztunk ugye a frakcióvezetőnél, a Bújdossó Andránál. Egyszer csak eljutottunk arra a pontra, hogy hát ha nem jön semmilyen válasz, akkor ugye május 15-én elkezdhettük volna. Futballnyelven szóval adtunk egy fél időnyi előnyt az ellennek, és akkor most elkezdünk 13-ától júliusban aláírás gyűjteni. Kezdődött az aláírásgyűjtés, 5 budapesti helyszínen vagyunk jelen, kollégáink kint vannak pultokkal, próbálnak minél több embert megszólítani.
Meddig kell összegyűjteni a 200 ezer aláírást? Ugye akkor kellene népszavazást kiírni.
Szeptember 10-én kellene nekem leadnom ugye az aláírásgyűjtő íveket, úgyhogy mi szeptember 4-ig gyűjtjük az aláírásokat, és utána összesítünk, összegzünk, és ugye be is kell érkezni az íveknek. Tehát igazából szeptember 4-ig tudjuk ezt gyűjteni. Hát azért mondtam, hogy egy fél idő előnyt adtunk ezzel.
Hogy látja, milyenek az esélyek, mennyire nyitottak az emberek, hogy ezt aláírják?
Az emberek nagyon nyitottak. És igazából ugyanazt a kérdést teszik fel nekem, amit most itt mi is feszegettünk az előbb, hogy lehet, hogy erre közös akarat van politikailag. Tehát, hogy miért kell ezért aláírás gyűjteni, hiszen Magyar Péter december 23-án 2025-ben közzétett egy posztot, amiben azt mondta, hogy meg 2026-ban is munkaszüneti nap lesz, december 24-6 is a kormány lesz, ugye akkor még feltételes módban. Tehát nagyjából ezt kapjuk vissza. hogy miért gyűjtjük az aláírást, de egyébként egyet értenek vele. Tehát oda jön, aláírja, mondta, hogy biztos, hogy kell ez. Mondtam, hogy hát én is azt remélem, hogy nem. Hát hogy egyszer csak kapunk egy olyan jelzést a kormánytól, ami nekünk is megfelelő, egy jelzés, hogy köszönjük, meg fogjuk csinálni, higgyenek nekünk, mi pedig hírni fogunk nekik, csak ez a jelzés még nem érkezett meg.
Tulajdonképpen eddig is voltak már olyan üzletek, olyan bolthálózatok, amelyek úgy döntöttek, hogy december 24-én nem nyitnak ki. Ez most kötelező erejű lenne, és azért szeretnék, vagy miért?
Alapvetően a kereskedők kezdték el ezt a kezdeményezést, de nem öncélú vagy ilyen önző okból, hanem azt szeretnénk, hogy valóban minden család otthon tudjon lenni karácsonykor együtt, és 24-én úgy ébredjünk fel, hogy nem azt nézzük, hogy hova megyünk, hanem hogy mit csinálunk, hogy díszítgetünk. Igen, benne van természetesen az is, hogyha a munkaszünet nap december 24, akkor a boltok nincsenek nyitva. Nem titkoltan ez is a szándékunk volt.
Karsai Zoltánt a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnökét hallották. Paragrafus. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.